Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kétnapos ülésre készül az országgyűlés. A képviselők ma megválasztják 4 parlamenti vizsgálóbizottság tisztségviselőit és tagjait, a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság vezetőiről és tagjairól azonban csak a következő héten szavaznak majd. A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról döntenek tehát, írja az MTI. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság esetében, amelynek élére Magyar Péter miniszterelnök Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakció vezetőjét javasolta, a csúszásnak technikai okai vannak. A képviselők döntenek a fizetésük csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is. Ez a korábbiakhoz képest 40%-os alapbércsökkenés jelent, a tényleges jövedelmek 10 és 35% közötti mértékben csökkennének. A javaslat emellett szűkíti a képviselőket megillető juttatásokat is, a lakhatási támogatás 31%-kal, az irodabérletre fordítható keretösszeg 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30%-kal lehet kevesebb. Megszűnne a képviselői mobiltelefon költségtérítés, valamint a budapesti képviselők számára korábban biztosított jelentős üzemanyag elszámolási lehetőség is. A héten a nagy korrupció ellenes törvénycsomagot is benyújtják a háznak. A vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen, nem csak az átláthatóság és a közélet tisztaságának növelése, vagy a közvélemény információigényének korrekt kielégítése miatt, hanem az uniós források hazahozatala érdekében teljesítendő előírások miatt is, közölt az országgyűlés elnöke a Facebook oldalán, és írja ezt az MT. Forszófer Ágnes azt írta, a vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására, mivel az adatkérés elavult és nagyon hiányos, évről évre összehasonlíthatatlan, nem biztosítja a transzparenciát. Szimpátia tüntetést tartottak a Sándor palota előtt tegnap, Súlyog Tamás köztársasági elnök és több más Magyar Péter által távozásra felszólított közjogi méltóság és állami intézményvezető mellett. A megmozduláson megjelent Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, valamint Bóka János fideszes országgyűlési képviselő is. A demonstráción személyesen nem jelent meg Orbán Viktor volt miniszterelnök, de korábban ő is támogatásáról biztosította a megmozdulást. Magyar Péter kormányfő reagált a tüntetése, úgy fogalmazott, már csak mintegy 400 ember tudott mozgósítani a Fidesz gyűlölet propagandája. Egyben Súlyog Tamásnak üzenve azt is közölte, még mindig nem késő távozni. Májusban elkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, tudatta a belügyminisztérium az MT-vel. A tárca elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, írták, konkrét neveket nem említettek. Új belső vizsgálatot rendelt el a honvédelmi miniszter az Újdörögdi lőtéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset ügyében. Bár az ügyészség a napokban lezárult vizsgálat alapján büntetőjogi felelősséget nem állapított meg, de Ruszin Szendi Romulus máshogyan látja a katonák által elkészített jegyzőkönyvet. Megkapta a MOL az amerikai hatóság újabb engedélyét arra, hogy folytassa a tárgyalásokat a szerbiai olajvállalattal a Nissel az orosz többségi tulajdon megvásárlásáról. Az előző engedély szombaton lejárt, ezért a magyar vállalat hosszabbítást kért, hogy lezárja a tárgyalásokat, amelyeket a NISZ orosz többségi tulajdonosával, a Gazprom nyelv céggel folytat. A MOL szerint az eddigi megbeszélések jelentős előrelépést hoztak, és a június 16-áig tartó engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a tranzakciós dokumentumok véglegesítését. Az izraeli légierő már a Viradóra katonai célpontokat támadott Irán nyugati és középső részén néhány órával azt követően, hogy Irán pedig rakétatámadást hajtott végre Izrael ellen. A fejlemények újabb eszkalációval fenyegetnek a közel-keleti konfliktusban, miközben az Egyesült Államok továbbra is diplomáciai megállapodást próbál elérni Teheránnal. A kormányzó baloldali önrendelkezés nyerte meg a parlamenti választást Koszovóban. A jelenlegi miniszterelnök Albin Kurti pártja a Voksok 42,92%-át szerezte meg. A várakozások szerint a következő hetekben majd kemény koalíciós tárgyalásokra lehet számítani. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, gyenge mérsékelt légmozgással. A csúcsomérséklet délutára 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
Reklámot hallottak.
Az út, a friss kis vasút, a lelkünk fel. Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. június 8-a hétfő van. Adásunk tartalma. Bemutatjuk a Szent Janka imakört és a Pietro Molla férfi szövetséget. A pedagógus képzést, továbbképzést, valamint a köznevelést és a felsőoktatást érintő szakmai együttműködést írtak alá Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk! Santa Gianna Beretta Molla, magyarul Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, 1922 és 1962 között élt Olaszországban. Az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. 2004-ben volt a szentélyavatása Rómában, liturgikus ünnepe április 28-án van. A Szent Janka életét bemutató az Élet Szent című kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig tekinthető meg. Szent Janka a negyedik gyermekével volt várandós, amikor kiderült, hogy az anyamé mellett jóindulatú daganat alakult ki. Orvosai elmagyarázták neki, hogy három lehetősége van: a méh eltávolítása a tumorral együtt, a tumor eltávolítása a terhesség megszakításával, a méh kivétele nélkül, vagy csak a daganat eltávolítása. Ez utóbbit nem javasolták, mert nagy rizikóval jár. Az anya és a magzat halálához vezethet. Szent Janka sebészként tisztában volt a kockázatokkal, mégis a legveszélyesebbet választotta. Azt kérte, hogy csak a daganatot távolítsák el. A szülés előtt másfél hónappal így szólt férjéhez: Pietro, kérlek, ha köztem és a gyermek között kell választanotok, a gyermek mellett döntsetek. Ne mellettem, nagyon kérlek. Szent II. János Pál pápa így fogalmazott Szent Janka kapcsán: adja Isten, hogy korunk Szent Janka példáján keresztül újra fel tudja fedezni a hitvesi szerelem tiszta, szűzies és termékeny szépségét, amely válaszol Isten hívására. A Szent Janka imakörről és a Pietro Molla férfi szövetségről Lukács Krisztinával, az életvédő imakör egyik alapítójával és férjével, Lukács Lászlóval beszélgetünk, akik a Magyarországi Billings Központ vezetői is. Krisztina és László négy gyermek szülei. Ahogy Szent Janka élettörténetét itt ezen a kiállításon megismerhetik az érdeklődők, a rádióhallgatók, templomba járók, de működik egy Szent Janka imakör a ti közreműködésetekkel, illetve egy Pietro Molla, aki Szent Jankának a férje volt, Pietro Molla férfi szövetség. Mi a küldetése, a karizmája a Szent Janka imakörnek? Miért, kikért imádkoztok ott?
Nevében is benne van, hogy imakör. Ez nem egy bezárult kör, tehát egy nyitott közösség, tulajdonképpen imacsoport, amely 2017-ben alakult meg hivatalosan, és mivel Szent Jankának a mottója az élet szentség felragyogtatása, mármint az, hogy az élet szent, a születéstől a természetes halálig, és itt nagyon sok területe van ugye az életvédelemnek, mi tágabb megfogalmazásban ezért imádkozunk, tehát az életvédelemért, ezért született meg ez az imakör. Nyilván több területe van az imáinknak, tehát az engesztelés, a dicsőítés, a hálaadás az életért, az élet szentségéért, illetve a megosztás is nagyon fontos, ezt misszióként éljük meg, tehát az imán kívül mindenki a saját képességeihez mérten, vagy a saját karizmájának megfelelően a saját környezetében terjeszti a Szent Janka életszentségét és magának az imakörnek a létét is, és természetesen nyitottak vagyunk arra, hogyha valaki szeretne csatlakozni az imakörhöz, akkor megteheti.
Akkor ez azt jelenti, hogy itt házas párok imádkoznak, vagy ez egy külön női imakör?
Ez eredetileg nem női imakör, ez vegyes. A nők egyébként többségben vannak. Gondolom, hogy a Szent Janka anyasága és nőisége miatt, ami megérinti ugye a nőket. Vannak férfi tagjai is, de kevesen, akiket az élet, az kimondottan az életvédelem tágabb értelemben érdekel, vagy akik fontosnak tartják, ők szoktak csatlakozni, de egyébként, mivel megalakult ennek az imakörnek a férfi oldala, és hát mi nyitottak vagyunk természetesen a Szentlélek sugallataira, és nem tudom, hogy hova fog alakulni a Szent Janka imakörnek a jövője. Most egyenlőre azt tudom, hogy épp egy Szent Janka imakörnek tartott lelkinapot követően vagyunk itt a kiállítással, és nagyon sok kegyelmet kaptunk, és mindig kapunk újabb és újabb feladatokat, és újabb tagokat, akik csatlakoznak. De ha időrendi sorrendben nézzük, akkor a Szent Janka imakör volt az első, ezért több imatársunknak a férje is csatlakozott. Időközben, ahogy a kiállítás is kibővült, a Pietro Molla életének bemutatásával, mint üzenettel, ezzel egy időben tulajdonképpen megszületett az úgynevezett Pietro Szövetség, amiről Laci fog beszélni.
Igen, így fordulok akkor a férjedhez. Akkor a Pietro Molla férfi szövetségben csak férfiak imádkoznak?
Igen, ez egy kifejezetten férfiaknak az ima szövetsége, és a mai napon pont 2 évvel ezelőtt alakult meg egy véletlen folytán, mint ahogy ismerjük a véletleneket. Volt egy lelki nap szervezve Pócs Petribe, ahol előtte ugyan már komolyan gondolkodtunk, és mozgatott bennünket az egyik jó barátommal a házaspároknak a megsegítése, ha úgy tetszik. Itt különösen a válságba került házaspárokról van szó, amit nagyon mélyen a szívünkön hordunk. És kaptunk egy áldást Isten Atyától, és akkor elhatároztuk, hogy minden nap imádkozni, és engesztelni fogunk, és ha kell, akkor böjtölni is azokért a házaspárokért, akik az ismeretségi körünkben vannak, és válságba kerültek. És azóta ez is már kibővült, mert ugyan mi ilyen csendesen, ilyen búvópatak módján növekszünk, de most már 11-en vagyunk férfiak, akik mind családapák, nagyapák, özvegyek, különböző életállapotokban vagyunk, de mindannyiunknak nagyon fontos ez a küldetés és az idevaló tartozás, és a Pietro Molla életszentsége és életútja és az ő kisugárzását azt érezzük, és azt gondoljuk, hogy nem is gondoljuk, ez igazából ez mondható az, hogy meggyőződésünk, hogy ő egyrészt a saját példájával mutat egy nagyon komoly példát számunkra, másrészt közben jár értünk, és főleg ezekért a házaspárokért, akikért megesik a szívünk, mikor halljuk egy-egy olyan történetet, vagy egy-egy olyan eseményt, ami bármilyen okból, de válságba visznek egy-egy házaspárt.
Ez azt jelenti, hogy ti rendszeresen találkoztok ebben a férfi imakörben, vagy mindenki otthon imádkozik?
Most már úgy alakult ez ki, mivel nem is csak Magyarországról vagyunk, hanem más országokból, itt Erdélyből is van tagunk, és Magyarországról is különböző városokból, tehát fizikai képtelenség minden nap tudjunk találkozni, viszont a napi ima az nagyon fontos mindannyiunk számára. Éppen ezért egy ilyen WhatsAppos csoportunk van, és naponta 2-szer imádkozunk, vagy 2-szer is lehet csatlakozni reggel 6 órakor és este 8 órakor. Úgyhogy vannak a hajnali imádkozók, és vannak az estik, és van, amikor mind a kettőn is jelen vagyunk, úgyhogy ez mindenki eldönti, de hogyha valaki nem tud csatlakozni se itt, se ott, akkor elmondja magában az imát. Ami nem egy olyan bonyolult dolog, tehát nem egy olyan 15 perc körülbelül, úgyhogy nem egy olyan nagyon megterhelő dolog, de azért megvannak a kísértések, hogy hanyagoljuk már ezt, mert ez nem is olyan fontos.
És ebben az imakörben azért is imádkoztok, hogy Pietro Mollát is oltárra emeljék?
Hát mindenképpen, hiszen ő olyan példakép számunkra, aki méltó lenne arra, hogy a felesége mellé kerüljön az oltára. Azt gondolom, hogy ez csak egy, mondjuk úgy, hogy egy technikai részletkérdés, hogy jelenleg még nincsen, hiszen Szent Janka nem lett volna szent, hogyha nincs egy olyan vagány csávó férje, aki volt Pietro Molla. Tehát ők együtt, és ez a legcsodálatosabb az én szememben, hogy ők egymást tették szenti az életük során. Tehát Pietro Molla se válhatna szenté Szent Janka nélkül, és Szent Janka se lehetne szent, hogyha nem lett volna ott Pietro Molla, aki nagyon komolyan támogatta őt, és nem csak az, hogy támogatta az anyaságában és a hitében, hanem még bőven mielőtt találkoztak volna, már azelőtt napi szinten imádkoztak egymásért. Tehát ők nagyon komolyan készültek a házasságra, még abban az időben, amikor nem is tudták, hogy ki a másik felük.
Egy-egy mozzanatot esetleg, ha kiemelné Pietro életéből, ami most megszólíthatja a fiatal férfiakat, fiatal apákat, férjeket.
Hát én azt gondolom, hogy talán az egyik legfontosabb dolog, amiről mindig megfeledkezünk, vagy nem tudom, egy kicsit így ilyen talán elsikadunk így ezek a dolgok felett, de az, hogy előre tervezni és imádkozni, mélyen kérni az Isten kegyelmét arra vonatkozóan, hogy az ő elképzelése szerinti feleséget mutassa be nekem. Ez, mert annál jobb nincsen. Tehát tök jó az, hogyha találkozunk egy vagány csajjal, de hogyha az nem az Isten akarata szerinti leányzó, akkor közöm nincsen hozzá, és akkor el kell engedni. Én azt gondolom, hogy talán ez az egyik legfontosabb dolog, hogy komolyan mélyen keresni az Isten akaratát és az Isten akarata szerinti párunkat.
A férjed elmondta, hogy Pietro miben adhat példát a fiataloknak. Szent Janka szerinted miben adhat példát, hogyha az ő életéből is kiemelnél egy mozzanatot, akár itt párkeresés, társkeresés kapcsán?
Hát ugyanezt a mozzanatot tudom kiemelni, mert őszintén imádkozott és kérte a szűzanyát, illetve az Isten akaratát kereste, miután lediplomázott és orvosként kezdett el dolgozni. Megfordult a fejében az Istennek szentelt élet, hogy ő misszionárius lesz valahol Brazíliában, ahol a bátyja is élt. Aztán nagyon sok ima és a gyóntatója és a lelkivezetője irányítása kapcsán rátalált az Isten akaratára, és megértette azt, hogy ugye kevés a jó anya, és hogy neki az anyaság a hivatása, és onnantól kezdve imádkozott azért, ő is a szűzanyához, a jó tanács anyjához, hogy mutassa meg neki azt a férfit, aki velő keresztény családot tud alapítani. Úgyhogy így utólag kicsit megmosolyogtató, hogy mind a ketten egyébként ismerték egymást látásból. Pietro tudta, hogy ki ez a fiatal orvosnő, ráadásul a rendelőivel szemben lakott, tehát ismertek voltak a környéken, a faluban. Aztán egy primicián találkoztak egy papszentelés után, és akkor jött a nagy szerelem. Tehát két érett felnőtt ember, akik évek óta imádkoztak a leendő párjukért és a családjukért. És én is ezt szoktam mondani a fiataloknak, hogy már él valahol az a, például a lányoknak elmondom, hogy már él valahol az a fiú, akihez te hozzá fogsz menni, és nem tudod, hogy hol van, lehet, hogy ismered, lehet, hogy nem, akkor most kezdj el imádkozni érte.
Szent Jankát értünk, ott ad Isten nékünk, példájú ragyog minden nemzedéknek.
hallgass meg, kérünk, közben járására kéréseinket. Szent Janka szíve élő hittel égett, cselekvésre hív minden ifjú lelket, adja meg nekik hűsies kegyelmét, a Jézus Krisztus. Szent Janka fénye, családok reménye, házasságában kitűnik erénye, őtárs és anya Isten tetszésére, dicsőségére. Szent Janka buzgón életét áldozta, gyermeke éltét, hogy így megtarthassa, dicsérjük érte mennyei atyánkat, hálat ed szívben. Szent Janka anya magzatoknak őre, a szűz anyával kell a védelmünkre, hogy hirdettessék az élet szentsége minden világon. Szent Janka szolgál, betegeket gyógyít, értünk ajánlja tetteit, imáit, meglátva bennük az Istennek fiát, a Jézus Krisztus. Szent Janka vágya, hogy a jó pásztornak gyermeket adjon földi munkatársnak, teljesítse most ezt a kívánságot, a Jézus Krisztus. Áldjuk az atyát, vele egy szülöttjét, és a lelket is háromnak egységét, hogy bőven ossza kincseit a szentnek sokak üdvére.
A Szent Janka imakörről és a Pietro Molla férfi szövetségről Lukács Krisztinával és férjével Lukács Lászlóval beszélgetünk, akik a Magyarországi Billings Központ vezetői.
Említettük, hogy pont ma ugye április 28-án van az ő emléknapja, és az előző hétvégén ünnepeltétek. Milyen módon ünneplitek a közösségetekben Szent Jankát?
Nekünk ez természetesen minden évben nagy ünnep, hogyha hétvégére esik, szombatra vagy vasárnapra, akkor egy picit egyszerűbb, vagy akkor közelebb van a napjához, az emléknapjához. Ha nem, akkor valamelyik hétvégén mindig szervezünk valamilyen lelki programot. Most a Szent Janka imakörnek volt a lelki napja, egy 24 órás Szenes István atya vezetésével. Korábban a Pietro Szövetségnek volt lelki napja, tehát ezt szeretném még így elmondani az imádkozásunkhoz, hogy különböző formákban imádkozunk, tehát amikor tudunk személyes jelenléttel, de van online imacsoport is, viszont azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy évente többször találkozzunk az országnak valamelyik pontján, hát főleg Pócs Petriben vagy Mária Pócson, és erősítsük egymást. Úgyhogy ez volt most a lelki nap, amivel ünnepeltünk, illetve a mai nap, mert úgy gondolom, hogy ha április 28-án történik valami, akár a kiállítással kapcsolatosan, akár egy ismertető előadás, valamilyen meghívást kapunk, akkor az valahogy mindig jel a Jóisten részéről, hogy nagyon fontos az ő tiszteletének a terjesztése, és bízunk benne, hogy nagyon sok ember fogja itt látni a nyár folyamán, és hogy barátot találnak, és közbenjárót találnak Szent Jankába is, illetve most már mondhatnám azt is, hogy Pietro Mollában is.
Szent Janka, az édesanyák, az orvosok, a meg nem született magzatok védőszentjeit olvashatjuk az egyik molinón, és fontos az is, hogy arról is szóljunk, hogy tehát itt tulajdonképpen az életvédelemről van szó, hogy említettük a beszélgetés elején, hogy a tisztán megélt házasság is mennyire fontos az Isten törvénye szerint, ugye, tanultuk, ha még emlékszünk rá, hogy a gyermekáldást mesterséges úton megakadályozni nem szabad, tehát az bűn, hogy a Billings Központ hogyan kapcsolódik a ti szolgálatotokhoz.
Ez látszólag egy másik út, ami elért minket párhuzamosan Szent Jankával. A negyedik gyermekünk születése után ismertük meg ezt az ovulációs módszert, vagy teljes nevén Billings ovulációs módszert, amiben felfedeztük az Isten csodáját, és felfedeztük azt az utat, amellyel a házaspárok megélhetik a tiszta házas életet. Ez azt jelenti, hogy mivel ez a módszer önmegfigyelésen, cikluskövetésen alapul, és a férj bevonásával történik, egy nagyon mély kapcsolat alakul ki a férj és feleség között, és tulajdonképpen az ő kezükbe helyezi a Jóisten ezáltal a módszer által azt a tudást, amellyel ők elérhetik a gyermekáldást, vagy elkerülhetik mindenféle mesterséges eszköz és beavatkozás nélkül. És ez azért fontos, mert elmélyíti a felek közti kommunikációt, és olyan mély intimitást tudnak felszabadultan megélni a házaspárok, hogy még a válságban lévő párok is tudnak gyógyulni. És miután mi ezt megismertük 20 évvel ezelőtt ezt a módszert, és néhány évre rá felkértek minket a Magyarországi Billings Központ vezetésére, akkor úgy gondoltam, hogy védőszentekre van szükségünk ehhez az életvédő munkához, és az egyik védőszentünk, akit választottunk, Szent II. János Pál pápa, a másik pedig Szent Janka. És ugye Szent Jankának is a szavajárása volt, meg a pápának is, hogy az élet szent, és nagyon sokat tanulhatunk tőle, ugye második János Pál pápának köszönhetjük a testteológiáját, amelyben elmagyarázza tulajdonképpen a krisztusi tanítást, ami 2000 éve ugyanaz, és elmagyarázza azt, hogy ez egy milyen csodálatos dolog maga a szexualitás, a házaspárnak, ami az Isten ajándéka. Úgyhogy mi rendszeresen kérjük ennek a két szentnek a közbenjárását, tehát Szent Janka végül is így kapcsolódik ide, és nagyon sokszor imádkozunk beteg babákért, vagy veszélyeztetett várandóságokért, vagy azért, hogy egy házaspár elérje a gyermekáldást, és nagyon-nagyon sok ima meghallgatásról tudunk beszámolni ezen a területen, úgyhogy a kettő így kapcsolódik össze, hogy a Billings Központnak a hátterében áll a Szent Janka imakör, akik segítik a mi munkánkat, a Billings oktatók munkáját, és hát minden a Billings módszert használó házaspárnak és nőnek és fiatalnak az életét.
És végül egy személyes tanúságtétel, ha még belefér, hogy ti hogy kapcsolódtatok, hogy találkoztatok Szent Janka életszentségével?
Hát azt szoktam mondani, hogy valahogy rátalálunk a szentekre akkor, hogyha baj van az életünk nehéz pillanataiban, de valójában azt kellene mondanunk, hogy ők találnak meg minket. A mi élethelyzetünkben egy veszélyeztetett várandóság volt, és egy olyan diagnózis, egy olyan sejtett diagnózis, hogy a harmadik gyermekünk, kislányunk beteg lesz. Tehát valamilyen fogyatékossággal fog születni, és mi visszautasítottuk a további vizsgálatokat, amelyeket felkínáltak nekünk azért, hogy ha úgy döntünk, hogy mégis beteg a gyerek, akkor, és nem szeretnénk, ha megszületne, akkor elvetethetjük. Ezeket visszautasítottuk, és onnantól kezdve azért egy nehéz lelki vívódás következett a maradék 6 hónapban, és ezt látva a lelkivezetőnk ajánlotta, hogy hát van egy olasz szent, akit egy éve avattak szenté, és hogy kérjem az ő közbenjárását. És akkor kérdeztem, hogy ki az? Hát Gianna Beretta Molla. És aztán utána néztem, eleinte csak imádkoztam, és az volt az ima meghallgatásomnak, és azt a csodát éltük meg, hogy a várandóság végére, mire elért a szülés időpontja, addigra teljesen megnyugodtam, és el tudtam fogadni azt, hogy ő beteg lesz. Aztán az egy külön kegyelem volt, hogy egészségesen született, és az én betegségeim is eltűntek tulajdonképpen, és innentől kezdve ez egy olyan erőt éreztem az vele való kapcsolatból, ami aztán az életem további részére is kihatott, és akkor kezdtem utána nézni az életének, hogy ki is volt ő, és mi volt az élete, és aztán az első megerősítő élmény az volt, amikor a férjem elvitt Olaszországba, mert ez volt a kérésem, hogy lássam azokat az utcákat, ahol ő a kis autóját vezette, és ahol rendelt. És innentől kezdve akkor döntöttem el, hogy minden nőnek, minden magyar nőnek meg kell ismernie, akármilyen életállapotban is van Szent Jankát, meg hát persze a férfiaknak is egyébként, mert ő a modern korunknak a nagy példaképe és az életvédők példaképe, a keresztény családok segítője. Ugye tudjuk, hogy az Isten minden korban küld szenteket, és most úgy tűnik, hogy rá volt szükség, meg hát persze a férjére is, a 20.-21. században.
És végül, ha valaki szeretne csatlakozni az imakörhöz, hol teheti ezt meg?
Ha bárki szeretne csatlakozni, akkor a szentjanka.hu honlapon talál elérhetőséget, és ott tud csatlakozni hozzánk is, illetve a női ághoz is, a Szent Janka imakörhöz is.
Az élet szent. A Szent Janka életét bemutató kiállítás kapcsán az életvédelemről beszélgettünk. Vendégeink voltak Lukács Krisztina és férje Lukács László, akik a Magyarországi Billings Központ vezetői is. Az Élet Szent című kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig megtekinthető. A pedagógus képzést, a pedagógus továbbképzést, valamint a köznevelést és a felsőoktatást érintő szakmai együttműködések erősítése érdekében együttműködési megállapodást írt alá az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnöke. Elhangzott. A felek a jövőben közösen dolgoznak többek között szakmai programok, tájékoztatók és továbbképzések megvalósításán, valamint a komplex alapprogram hatékony működésének támogatásán. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorát hallják.
Abból az alkalomból, hogy az egyetem az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem együttműködési megállapodás köt a köznevelési szakértők országos egyesületével. Minden partnerség fontos az egyetem számára, de különösen értékesek azok az együttműködések, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a küldetésünk egyik meghatározó területéhez, a pedagógus képzéshez, a köznevelés támogatásához és a nevelés-oktatás minőségének folyamatos fejlesztéséhez. Egyetemünk számára a pedagógus képzés, sokszor beszéltünk már erről, történelmi örökség, hivatás, felelősség. Egyetemünk hosszú évtizedek óta meghatározó szereplője a hazai pedagógus képzésnek, és kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a köznevelés szereplőivel szoros kapcsolatban, a gyakorlati tapasztalatokra építve, tudományos megalapozottsággal járuljunk hozzá a magyar köznevelés megújításához, a magyar pedagógus képzés műveléséhez. A ma aláírásra kerülő megállapodás is ezt a célt szolgálja, olyan szakmai keretet teremt, amelyben az egyetem és az egyesület tudása, tapasztalata, kapcsolatrendszere egymást erősítve hasznosulhat. A köznevelési szakértők országos egyesülete olyan szakmai közösséget képvisel, amelynek, de erről majd elnök úr bizonyára fog majd szólni bővebben is, de meggyőződésünk szerint olyan szakmai közösséget képvisel, amelynek tagjai nap mint nap közvetlen tapasztalatot szereznek a köznevelési intézmények működéséről, kihívásairól, fejlesztési lehetőségeiről. Ez a tudás különösen értékes számunkra, hiszen egyetemként akkor tudunk igazán a gyakorlatorientált és a köznevelés valós igényeire reagáló képzést folytatni, továbbképzéseket, szakmai programokat kínálni, ha élő kapcsolatban maradunk azokkal, akik a köznevelés mindennapi gyakorlatát ismerik, és közelről járatosak abban. Az együttműködésnek egyik kiemelt eleme, hogy az egyesület ösztönzi a szakértőit az EK által biztosított díjmentes pedagógus továbbképzésekre. De kiemelném azt, hogy külön öröm számunkra, hogy a megállapodásban hangsúlyosan jelenik meg a komplex alapprogram. Ugye a jelenlévők biztosan tudják, hogy ez egy pedagógiai innovációja az egyetemünknek, amit 2014-től kezdtünk kidolgozni, és 2018-tól felmenő rendszerben vezettünk be a köznevelésbe, és ma már több mint 800 iskolában működik szerte az országban, Vas megyétől Hajdú-Bihar megyéig, minden megyében. Az egyesület közreműködése a program működtetésében, stratégiájának megismertetésében és diszeminációban jelentős támogatást adhat ahhoz, hogy a program eredményei minél szélesebb körben váljanak ismerhetővé és alkalmazhatóvá a jövőben is. Az EKKE szakmai támogatásával járul hozzá ahhoz, hogy a kitűzött intézményi célok megvalósuljanak, és a komplex alapprogram hatékonyan szolgálja továbbra is a köznevelés fejlesztését. A most létrejövő partnerség gyakorlati együttműködést is jelent, közös szakmai napokat, tájékoztatókat, programokat fogunk szervezni, bemutatjuk az EKE szolgáltatásainak, képzéseinek szakmai lehetőségét is, valamint helyszínt biztosítunk az egyesület szakmai rendezvényeihez. Ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek arra, hogy a szakértők, az oktatók, a mentorok és az intézmények képviselői párbeszédet folytathassanak egymással, megoszthassák a tapasztalataikat, közösen keressenek válaszokat az oktatás aktuális kérdéseire. Fontosnak tartom kiemelni a mentori tevékenység támogatását, partnerintézményi hálózat továbbfejlesztését, azt, hogy az egyetemünk bevonja az egyesület szakértőit a partnerintézményi hálózat mentorainak a kiválasztási folyamatába. Ez jól mutatja azt, hogy ez egy érdemi szakmai partnerségről szól ez a társulás. Olyan kapcsolatról, amelyben számítunk egymás tudására, véleményére, tapasztalatára. A kölcsönösséget az is jelzi, hogy mindkét fél tanácsadói szerepet vállal, az egyesület a köznevelést érintő változások, az egyetem pedig a felsőoktatást érintő változások tekintetében. Ez a kölcsönös párbeszéd különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az oktatás minden szintjén gyors változásokkal, új elvárásokkal, új lehetőségekkel találkozunk. A mai aláírás számunkra egy közös szakmai szándék kifejezése. Annak a szándéknak a kifejezése, hogy a felsőoktatás és a köznevelés szereplői egymással szoros együttműködésben dolgozzanak a pedagógus pálya presztízsének erősítéséért, a képzések minőségének fejlesztéséért, valamint a gyermekek és a tanulók eredményesebb neveléséért, oktatásáért. Bízom abban, hogy az együttműködés mindkét fél számára értékes és gyümölcsöző lesz, kézzelfogható eredményeket hoz a pedagógus képzés, a pedagógus továbbképzés, a szakértői munka és a köznevelési intézmények támogatása területén. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nevében köszönöm a köznevelési szakértők egyesületének, elnök úrnak, és a vezetőségnek a nyitottságot, a bizalmat és az együttműködési szándékot, és köszönöm mindazok munkáját, akik előkészítették a megállapodást. Kívánom, hogy a ma létrejövő partnerség hosszú távon is szolgálja a közös céljainkat, a magyar köznevelés és a pedagógus képzés minőségének erősítését, szakmai közösségek összekapcsolását, és mindez a jövő nemzedékének javára történjen.
A megállapodásról Boldizsár Bertalan Gyulát, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnökét hallják.
Amikor először megláttam a rektorasszonynak a bemutatóját erről az újfajta pedagógus képzésről, akkor az azonnal megfogott, és egyből elkezdtünk gondolkodni azon, hogy ezt a gyakorlatban hogyan tudnánk megvalósítani, és ugye mivel mi országos lefedettségű egyesület vagyunk, emiatt azt mondhatom, hogy minden megyében vannak kiváló szakértők, és ezek a kiváló szakértők intézményekkel vannak kapcsolatban. És ugye mivel, hogy ők ismerik, tehát mindenki az adott területén ismeri ezeket az intézményeket, ismeri a szakembereket, a pedagógusokat, így talán segítséget tudunk abban nyújtani, hogy a megfelelő mentorok kiválasztásában megfelelően történjenek ugye azok a lépések, és azok a mentorok kerüljenek tényleg mentori pozícióba, akik valóban tudnak segíteni a pedagógus növendékeknek, és igazából hozzáadott értéket tudnak adni pedagógus jelölteknek, a hallgatóknak. Nyilvánvalóan, persze nyilván ezt elő kell készíteni. Ezt én azért mondom, mert gyakorló mentorként, tehát én nekem is voltak már hallgatóim, a mi intézményünk is fogad hallgatókat, főiskolai, egyetemi hallgatókat. Természetesen föl kell készülni, egyrészt tehát a humán erőforrás, amiről az előbb beszéltem, nagyon fontos a megfelelő mentorhálózat, másrészt pedig ugye a tárgyi feltételeknek a biztosításai. Én azt gondolom, mivel hogy gyakorló szakértő vagyok, és azért, ha nem is az ország egész területén, de azért Észak-Magyarországon, sőt, picit még kiterjesztve is nagyon sok iskolában ott vagyok, hogy ezek mind-mind adottak, és úgy gondolom, hogy szinte egyébként várják is. Tehát az, hogy minél felkészültebb, minél agilisabb a kor változásaira választ tudni adó pedagógusokat mentorálhatnak, amelyeket később szinte, hát, hogy úgy mondhatom, ki is néznek maguknak, és már lehet, hogy akkor megvan az új helyük, a új munkahelyük a hallgatóknak is. Ezt, hogyha összetudjuk hozni, és úgymond a kellemest a hasznossal, akit úgy gondolom, hogy már hozzáadtunk, és értéket teremtettünk, illetve ez az együttműködés már is gyümölcsözött.
Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Műsorunkat 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
Pár perc volt, az a kisgyermek felnőtt lett már, soha nem sír, ha fáj, az a tűzpiros üveg golyó, vajon merre gurult, az a láng
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a